Ugye ez egy ilyen felvilágosodáskori illúzió, hogy megneveljük a népet, és akkor majd minden szuper lesz. Szóval ez tudjuk, hogy nem így működik, ma már azért elég jól tudjuk, de ez egy visszatérő narratíva, főleg liberális körökben azt gondolom. És egy nagyon veszélyes narratíva, mert megint egy hatalmi pozíciót erősít meg. Szóval én az értelmiségi látom, hogy mi a jó, te ott lent nem látod, mi a jó, és te a birkanép van, meg birkanyáj vagy. Ez borzasztóan idegen ettől a baloldali gondolattól.
Kérdezzétek meg az információtól, hogy mi a teendő.
Mi olyan emberek, akiknek mondjuk az apja, anyja, tanár és küzd minden hó végén, hogy be tudja fizetni a tanári fizetéséből mondjuk a számlát, a csekket, a rezsit, ki tudja fizetni. Mi ilyen emberek, mit akarunk? Mit kezdünk a politikával?
Könyörgömet minden érdemi társadalmi mozgalom negatív, a helyzet megváltoztatásáért küzdő társadalmi mozgalom az negatív érzelmekből született, úgy, mint a düh, úgy, mint a megalázottság, úgy, mint a méltatlanság. Hát akkor változik valami, hogyha ezek az érzelmek tudnak konstruktív formába becsatornázódni.
Ahhoz, hogy az ember egy kicsit újra kalibrálja a világra vonatkozó nézeteit, esetleg nem biztos, hogy kizárólag azt kell csinálni, hogy a budapesti 12. kerületből nézzük a Észak-Amerikát.
A kapitalizmus újratermeléséhez mindig kell a válság, akár egy ideológiai szinten. Tehát, hogy ez úgy tud működni, hogy az emberek torkához van tartva a kés. Ha az nem lenne oda tartva, nem más, hogy lehetne gondolkodni, nem más, hogy működne a cselekvés.
Nem hiszem azt, hogy az emberi elidegenedés tökéletesen felszámolható, ugye ember és ember között mindig lesz valami távolság, aztán a szerelem ritka pillanataiban oldódik fel.
Stílszerű legyek, egy fontos kérdés van, Stogy élet.
Sziasztok, ez itt a Mi a teendő 30. adása, én Papp Szilárd vagyok.
Én pedig Éber Bárt vagyok, sziasztok.
És itt van velünk Mészáros György, oktatáskutató, akinek a nemrégiben megjelent Jók leszünk, hogyan formál társadalmi lényé az iskola című etnográfiáját, tehát beépülő megfigyelésen alapuló munkája kapcsán fogunk ma beszélgetni. Szia!
Sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek.
Köszi szépen, hogy eljöttél. Szóval én most jöttem vissza Romániából tegnap este, és ugye ott ez az egész ilyen elnökválasztás körüli felfordulásban az egyik ilyen leggyakoribb érv, amit így a televíziókban, kommentátorok között lehet hallani így a mainstream nyilvánosságban, az, hogy ez az egész szélsőjobbos felfutása ennek az egyébként valóban eléggé elborult Colin Georgescu nevű csávónak, az valójában a román oktatási rendszer elmúlt 30 évének az eredménye, mert hogy nem tanítottak meg olyan dolgokat, mondják a kommentátorok, hogy hát ez az egész ilyen szélsőjobbos, legionárius ideológia milyen rossz, meg hogy ilyen félműveltségre nevel, mert hogy ezeket az összes ilyen guru típusú, nem tudom én, hogy a vízből a rezgések hogyan, nem tudom, befolyásolják a nem tudom mit típusú dolgokat, meg az ilyen vallásosnak hangzó ilyen misztikus dolgokat, hogy ezek ellen nem készített fel, vagy nem tette immunissá az iskola a diákokat. És hogy igazából most nagyon távolról indítok, de hogy ugye ennek az az alapfeltételezése, és hogy én majd így a beszélgetésben szeretném, hogyha itt kapirgálnánk még, de most kiindulónak csak azt akarom mondani, vagy kérdezni igazából ilyen belépő kérdésként, hogy ugye ezeknek az egésznek az alapfeltevése az ugye az, hogy az iskola az egyfajta ismeretanyag, tehát hogy egy elsődleges tananyag, van annak valami tartalma, tehát hogy megtanulod, hogy 1900, nem tudom én, 30 mennyibe, hogyan, milyen szörnyűségeket csináltak, nem tudom, ezek a román szélsőjobbosok, és hasonló, de hogy amiről a te könyved szól, az valójában, az én értelmezésem szerint legalábbis, de mondd, hogyha tévedek, az nem az, hogy megtanítják-e azt, hogy a víz az H2O, és hogy a nem tudom én, a Mohácsi csata az 1526, vagy hogy ezeket a dolgokat, hanem egy másfajta szintjét nézi meg az oktatásnak, ami szintén elvileg formálja azt, ahogyan létezünk, vagy amiket gondolunk, de hogy mégsem az elsődleges tartalma. És hogy igazából ez lenne így a kezdő kérdésem, hogy mi is akkor az a szint, az elemzési skála, amin te nézed az oktatási rendszert, és ami téged érdekelt ebbe az egész kérdéskörben.
Az a baj, bár lehet, hogy ez nem baj, hogy amit most mondta, az rengeteg gondolatot indított el bennem, szóval nem csak a kérdésedre.
Mindegyikre
nem
reagálj.
Csak a kérdésedre jutott eszembe válasz, mert egyébként szóval rögtön elsőre talán az jut eszembe, hogy egyébként ezek a tartalmak, amiket te így fogalmaztál meg, hogy az oktatás tartalma ismeretek, ezek részei ennek egyébként, tehát hogy ez nem egy ilyen leválasztható dolog, szóval szerintem nem arról van szó, hogy az iskola az közvetít ismeretet, meg még mellette valamit, hanem hogy ezek így nagyon szervesen együtt vannak, és ezt nagyon érdekes egyébként, hogy a könyvemről szóló most már sokadik beszélgetésen vagyok túl, bemutatók, meg interjúk, meg egyebek, és pont ez a rész, ami valahol, és most ezért is jutott ez eszembe, valahol így eléggé kimaradt a beszélgetésekből, hogy van egy elég nagy fejezetem, amely a tudás szerkezetről, meg a tudásról szól, ami az iskolában közvetítődik. És hogy nyilván talán azért, mert ez egy többet beszélünk erről, hogy mi ez az iskolai tudás, meg sokat beszélünk arról, hogy ez felesleges, vagy nem felesleges, ami szerintem szintén egy ilyen kicsit hamis ilyen dihotómia, amit így felállítanak, hogy a lexikális tudás, meg a gyakorlati tudás, meg szóval ezekről sok szó esik, és valószínűleg kevésbé érdekes így elsőre ez a rész, de hogy akkor most hogy emeljem ki azt, hogy miközben, ha most a könyvemről kell beszélnem, és lehet, hogy most már egy sokadszor, ezért kevésbé hangsúlyozom azt, ami persze a leglényegesebb része, de akkor elmondom, hogy nyilván ez arról szól, hogy az iskola hogyan formál társadalom tagjává, társadalmi lényé, ami nagyon erősen egy osztály pozícióhoz kötött lét az én értelmezésemben. Tehát ha nagyon röviden akarom megfogalmazni, akkor valami ilyesmiről van szó, hogy formál, hogyan termeli újra az iskola azt a fajta polarizált osztály társadalmat és osztály szerkezetet, amiben vagyunk, és ez több rétegen, tehát hogy a bizonyos ideológiákkal, bizonyos struktúrákkal, ahogyan elkülönülnek iskolák, bizonyos iskolai etosszal és azzal, hogy a habitust is, tehát ezt a belső zsigeri érzeteinket is formálja és alakítja, ami szintén kapcsolódik az osztályhoz. Tehát nagyon röviden most így ennyi, de hogy ennek egy nagyon fontos része szerintem egyébként a tudás kérdése, az is, hogy milyen eltérő tudásszerkezetek legitimek, meg jelennek meg az egyes területeken, tehát egy ilyen átlagos középosztálybeli iskolában, az egyik kutatási terepen, vagy egy szegregátum melletti, alapvetően szegregált iskolában, más fajta tudásszerkezet az, amelyik előtérbe kerül, és nagyon érdekes megnézni azt a konkrét tudást is, ami átadódik az iskolában. És hogy az az, amire persze vakok ezek a fajta mondások, hogy így mondjam, amit most az előbb idéztél, a romániai választás kapcsán, de hát a Trump kapcsán is rengeteg ilyen van az Egyesült Államokban, hogy a megvezetett, nem jó oktatásban részesült buta emberek, akik szavaznak egy ilyen szélsőséges, meg szintén unintelligens emberre, ugye ezek a diskurzusok. És ezekben van valami, és majd erre is talán érdemes lehet visszatérni, de hogy azt gondolom, hogy arra vak ez a fajta megközelítés, hogy ez a tudás, ami az iskolában közvetítődik, ez nagyon sok szinten ideológiai. Tehát, hogy nem csak azon a módon, hogy nem tanítunk meg valamit, tehát mintha ezen múlna, hogy nem tudom, tudjuk-e, hogy megtanuljuk egy ismeret, és akkor tudunk, hanem ez a fajta diskurzus, ez nagyon kihagyja az egész a tudás és a hatalom kérdéskörét. Tehát, hogy a tudáshoz társadalmi struktúra meg hatalom kapcsolódik, és vannak bizonyos tudások, amik hatalmi ként jelennek meg, és vannak bizonyos tudások, amik egy ilyen hegemón diskurzusként is megjelennek. És hát ez rengeteg kérdést felvet. Tehát egyébként azt is felveti, hogy ki mondja meg, hogy mi az a tudás, ami valóban a valóságot jeleníti meg. És ez nem egy egyszerű kérdés, tehát hogy most nyilván lehet azt mondani, hogy az egyik oldalon az a fajta ilyen tudomány megkérdőjelezés, ami az egész Covid körül például kialakult, az egy nagyon ilyen vészjósló jelenségnek tűnik az egyik oldalon, de a másik oldalon meg hát nekem vannak nagyon rossz tapasztalataim arról, hogy erre reakcióként mondjuk a tudomány apostolai, azok hogyan kezdik el a saját ilyen tudományos narratívájukat az egyetlen igazságként bemutatni. Most lehet, hogy nem tudom, borzasztóan nem leszek ezzel népszerű, de mondjuk én direkt tagja vagyok, meg kicsit ilyen megfigyelőként is tagja vagyok, ez a Vakcinainfo, az Orvos Válaszol Facebook csoportnak, ahol egyszerre tényleg nagyon valid orvosi tudást lehet kapni bizonyos kérdésekben. Másrészt viszont az a diskurzus, ahogyan az orvosok gyakorlatilag egy iszonyú erős hatalmi pozícióból, nem tudom, hogy találkoztatok-e vele, hogy hogyan kommunikálnak, így megmondják, hogy ez a tuti, minden másféle feltételezés az tudománytalan, elfogadhatatlan, nem létező, és te ne beszélj bele ebbe, és ráadásul, tehát még a nyelvezet is, tehát kifejezetten, mit tudom én, azt mondják, hogy nem is tudom, milyen emissziónak hívják, mert nekem se pedig tudok latinul, de nem jut eszembe, milyen emisszió, amikor kiteszik azonnal a csoporttagot, azt ilyen latin szóval írják le, és direkt latin szavakat használnak a nyelvezetükben, tehát, hogy eltávolítsák a hétköznapi tudástól azt a tudást, ami nekik van, ami a szent, a felszentelt tudás. És ez egy társadalomtudomány is egy nagyon érdekes jelenség, ami borzasztóan, szerintem ugyanúgy borzasztóan egyoldalú, és mindenfajta más tudást ki akar iktatni, tehát, hogy akár egyébként egy ma már sokkal inkább elismert tudást arról, hogy a szomatikus és a pszichológiai összefüggések hogyan vannak, és hogy erre mennyire vak sokszor az orvostudomány, szerintem. Na de ez egy zárójel, de aztán nagyon fontos, ez a tudásnak a témája, és hogy mennyire leegyszerűsítő úgy kezelni a tudást, mint egy ilyen hatalom nélküli valamit, mint az ismereteknek az összességét, amiben persze tök fontosak ezek az ismeretek. És akkor erről az jut eszembe, ami szintén szerepel a könyvemben, hogy a Kevin Harris régi balos értelmezését veszem alapul, mert nagyon, nagyon megvilágító szerintem, akinek a könyvének a címe is ez, hogy a structural misrepresentation of knowledge, tehát a strukturális félreértelmezése, félrereprezentációja a tudásnak, és azt mondja, hogy az iskola az ezt csinálja. És nagyon izgalmasan elemez, hogy nem csak azzal csinálja, hogy milyen tudást közvetít, azzal is, hanem ahogyan ezt teszi. Tehát kezdjük az, hogy milyen tudást közvetít, tehát ez nagyon jellemző, hogy a mai iskolai tudásban nagyon sok elem ilyen hegemondó megkérdőjelezhetetlen. Tehát például a kapitalizmus, mint kiindulópont, például a történelemtudományban, vagy történelemtanításban, a földrajztanításban, az egy ilyen megkerülhetetlen kiindulópont. Tehát, hogy nem vetődik nagyon föl, hogy van valami más, és hogy teljesen nagyon egyértelműen ideológiailag adódik tovább ez a fajta gondolat, hogy hát igen, ez a piac, ez így működik, ezt így kell látnunk. Tehát ez ahogyan a mainstream közgazdaságtudomány is eladja magát, mint a valóság egyfajta, nem egyfajta, hanem a valóság, közgazdasági valóság értelmezése, ez ugyanúgy ott van az iskolában is. És hogy erre az ideológiára sokkal kevésbé figyelnek, akik mondjuk ezeket a szélsőjobbos választásokhoz kapcsolódó problémákat vetik fel. A másik oldalon meg maga az is, hogy ahogyan tanítunk, annak is van egy ilyen ideológiai jelleg, és ő azt mondja, hogy ráadásul akkor is, amikor azt mondjuk, hogy jó, ti tanuló, keressetek mondjuk, tehát gyakori az iskolában, olyan szabadabb felfogásban, hogy akkor ti keressetek utána, ti nézzetek utána, stb. De hogy valójában azt mondja, hogy ennek során ugyanúgy ki van szolgáltatva a tanuló meg a tanár is egy ilyen nagyon erős ideológiai kontextusnak, mert a tanuló is olyan forrásokat fog keresni, amik rendelkezésre állnak, vagy amik elsőre jönnek, vagy amiket a tankönyv megad, tehát hogy ez egy ilyen áll, nem tudom, kritikus gondolkodás, hogy akkor nézd meg a forrásokat, és nem tudom mi, és a kritikus gondolkodás is egy ilyen liberális, nem tudom, keretben működik, hogy akkor nézd meg ezt a véleményt, meg azt a véleményt, és akkor jót vitatkozzunk róla, de hogy nagyon elmaradnak azok a mélyebb társadalmi kérdések, amiket a könyvem próbál feszegetni, és az ezekre való reflexió. De visszatérve az eredeti kérdésedre, azt gondolom egyébként, hogy ebben van valami, hogy fontos szerepe van az oktatásnak. Nyilván, és ez is egy állítás a könyvnek, hogy nem egyedül is, az oktatás az nem megváltoztatja egybe a társadalmat, és ugye ez egy ilyen felvilágosodáskori illúzió, hogy megneveljük a népet, és akkor majd minden szuper lesz. Szóval, hogy ez tudjuk, hogy nem így működik, ma már azért elég jól tudjuk, de ez egy visszatérő narratíva, főleg liberális körökben azt gondolom, és egy nagyon veszélyes narratíva, mert megint egy hatalmi pozíciót erősít meg. Szóval én az értelmiségi látom, hogy mi a jó, te ott lent nem látod, mi a jó, és te a birkanyáj, meg birkanyáj, vagy ez borzasztóan idegen ettől a baloldali gondolattól, csak hadd idézzem itt a Paulo Freire, akinek nemrég jelent meg ugye magyarul az elnyomottak pedagógiája, aki ezt kifejezetten említi is, hogy ez egy mennyire elnyomó pozíció, ugyanúgy, amikor valaki ilyen liberális értelmiségiként így kint azokra, akik kevesebb erőforrással rendelkeznek, és emiatt akár igen, lehet, hogy jobban ki vannak téve bizonyos félinformációknak is. De hogy ez megerősíti ezt a hatalmi pozíciót. Ugyanakkor az is tény, hogy valóban az egy nagyon fontos feladata lenne az iskolának, és itt Nausz Imréhez kapcsolódok, aki nevelés elmélettel is foglalkozik, és őneki van ezzel kapcsolatban egyre több írása mostanában, hogy nagyon fontos lenne, hogy az iskola a valóságot közel vigye a diákokhoz, és hogy mert egyébként valóban ki vagyunk szolgáltatva annak, hogy nagyon sok információ az minket sokféle irányba elvisz, de hogy ezt úgy kell, hogy tegye, hogy a diákok tényleg így elkezdjenek érdeklődni a valóság iránt, tehát hogy azt ajánlja, hogy az iskolának alapvető meg kéne változnia, tehát nem ezen az ilyen mechanikus módon átadom a tudást, és van egy ilyen tankönyv, vagy megtanítok módon kellene működnie. Ez engem így kevésbé izgat ebben a könyvben, de nyilván ez is egyfajta megközelítés.
Picit menjünk ebbe a tudásba még bele szerintem, mert van egy nagyon számomra nagyon érdekes ilyen naplópárbeszéd jegyzet ezzel kapcsolatban, egy részlet a könyvben, amikor az egyik tanárral a Calvin fantázia néven futó, tehát szegregátum iskoládban vagy terepeden, arról gondolkodtok, hogy mire jó a kémia oktatás például, és hogy te nem látod ennek a közvetlenül, hogy mire jó. És akkor ott elindul egy nagyon érdekes beszélgetés, ami téged is egy kicsit így megkérdőjelezi azt az álláspontot, amivel beléptél ebbe a beszélgetésbe, és amivel kijössz, az lehet, hogy más ebből a szempontból.
És hogy ez a beszélgetés, amit ott ebbe a párbeszéd részletbe, amit idézel a könyvben, lefolytattok, az így nagyon sokszor lefolyt az én ilyen baráti körömben, és hogy mindig én valahogy arra jutok, hogy ezek által, a dolgok által, mint a kémia, a matematika, de egyébként a társadalomtudományok is, valamilyen fajta ilyen fogalmakat, vagy ilyen fogalmi kereteket tanulunk meg, amiknek nem biztos, hogy értjük, tehát hogy egy ilyen eszköz, mint egy csipőfogó, vagy egy kalapács, amit viszont nem tudunk, hogy sem az, hogy hogyan kell használni, de az sem, hogy egyébként mire jó, tehát hogy nem, tehát hogyha kapunk egy csavarhúzót, akkor tudjuk, hogy az ad értelmet annak a csavarhúzónak, hogy tudjuk, hogy be tudunk csavarni egy csavart vele, de hogy alapvetően ott így az iskola körülményei között valójában nem tudjuk meg, hogy az egy csavarhúzó, és hogy az egy csavar behúzására jó, csak hogy így van ez az eszköz, tehát tudjuk, hogy vannak a függvények, de hogy az mire jó, az nem, és hogy szerencsés esetben viszont az tök jó, hogy ilyen eszközök vannak, mert hogy egy adott ponton mégiscsak így az élet során egyszer csak helyére esik a dolog, és rájövök, hogy a függvény az valójában mit is jelent. Azt akarom mondani, hogy ez az optimista olvasat, de hogy mi ebbe a kérdésbe a te olvasatod, és hogy egy picit még fejts ki, léci ezt az egész ilyen kritikai tudás koncepciót, amire hivatkozol a könyvbe, tehát hogy mi is a tudás, ha tudás és a tudás általás, ha nem ez az eszköz mód, ahogy én most itt lesarkítva keretezem.
Igen, egyébként csak annyiban, hogy javítsalak ki, hogy ez nem a szegregált iskolában történik ez a párbeszéd, hanem éppen a Petőfiben, tehát a másikban, és ott merül, hát a szegregált iskolában nem is nagyon tanulnak ilyesmit a diákok, amik itt felmerülnek, amit a konkrétan előkerül, és ugye csak, hogy aki nem olvasta a könyvet, annak számára is világos lenni. Itt az egyik tanárral mi egyébként egy nagyon intenzív párbeszédet folytatunk, tehát ez is része a kutatásnak. Ez is egy izgalmas perspektíva, amiről eddig keveset beszélgettünk, hogy a különféle beszélgetéseken, hogy ő tanár, és hogy ő is ír egy naplót arról, ami történik, én is írok, és a kettőt összevetjük, és így egymásra is reagálunk. Tehát gyakorlatilag ilyen párbeszédes naplóink vannak elég sok. És a párbeszédek során az egyik ilyen probléma, ami felvetődik, hogy én azt írom a naplomba, hogy unom ezt, hogy mennyi sok értelmetlen dolog kerül elő kémiából, és hogy semmire sem jó, és akkor ő azt írja, hogy hát milyen érdekes, hogy amikor hogy mennyire zavar, hogy ezt mondja, ő ugye azért izgalmas, mert ő kémia, biológia, magyar szakos. Ez egy elég érdekes kombináció, és ő tanít látja mindezeket, és azt mondja, hogy milyen kevésszer olvasta azt, hogy hogy mit tudom én a fonémákról ugyanezt írom nyelvtanból, vagy, vagy az allegóriáról irodalomból, hogy az most mire is, miért is kell azt tanulni. De hogy annak is van egy ugyanan absztrakciója, mint nem tudom, a kovalens kötésnek, vagy, vagy az aldehideknek. És akkor ezen elkezdek gondolkodni, és igazat kell, hogy adjak neki egy bizonyos szinten, hogy nyilván az én ilyen nagyon erősen bölcsész irányultságom, ami abszolút fölöslegesnek érzi ezeket a dolgokat, és valóban úgy érzem, hogy az aldehidek, már nem tudom mi az, és sose használtam, így érzem most, de hogy valószínű, hogy ez ebben azért van egy ilyen vakságom, és akkor elkezdek arra reflektálni itt a könyvben, hogy valójában ez az egész diskurzus, ami nagyon áthatja szintén a liberális oktatás kritikát, hogy sok fölösleges tudást tanítunk meg az iskolában, és nem tudom, mit szoktak mondani, hogy a csekkitöltés, bár most már nem ezt szokták, most már ez nem szokott, de régen azt mondták, hogy a csekkitöltést kéne megtanulni, meg az adózást, meg a nem tudom én, hogy készítesz, nem tudom, a kertedbe valami, tehát ez egy gyakorlati tudás, de hogy alapvetően ez egy neoliberális megközelítés, egy ilyen prakticista gyakorlatközpont, tehát az a jó tudás, amit én rögtön tudok használni, eszközként tudok használni, és hát ez egyébként a PISA sokat kritizált, sokat említett, de sokat kritizált PISA vizsgálatokban is megjelenik, hogy minden alkalmazott tudás az az, ami számít, a kompetencia, tehát ez a lényeges. És azt én egy leegyszerűsítő gondolatnak tartom, mert hogy szerintem, és amit te mondtál, az valóban így van, hogy szerintem nagyon nagy szükség van ezekre a keretekre, tehát hogy átlássam, és itt be is mutatom egyébként, hogy milyen érdekes, hogy a két iskola közötti különbséget az is adja, hogy az egyik iskolában a tanulók megtanulják ezt, hogy a tudásnak van valamiféle önértéke, hogy én megtanulom, amit nem tudom, megtanulom ezt a felsorolásszerű, nem tudom, amit hülyeségnek érzek, hogy nem tudom, mik a kovalens kötés tulajdonsága, és akkor föl kell a dolgozatba sorolnom, és így tök egyértelmű egy ilyen középosztálybeli, nagyjából értelmiségi közökben jövő fiatal, és ezt be kell tanulni, megtanulom. Nem sok értelmet látom, és lehet, hogy utána megbeszélem a haverjaimmal, hogy minek, de megtanulom. A szegregált iskolában meg nem jutunk el oda, hogy megtanulom, tehát hogy mi ez a hülyeség, mi ez a baromság, tehát teljesen idegen, de még a tanárok is legtöbbször azt mondják, hogy ez úgyis teljesen fölösleges ezeknek a diákoknak, tehát ne tanuljanak meg semmi ilyesmit, hanem tényleg, és akkor el is mennek sokszor ezekbe a nagyon gyakorlati irányokba, meg nagyobb minimálisra csökken a tananyag, hogy így mondjam, tehát a tartalom. És ez meg egy nagyon izgalmas probléma, hogy ez úgy tűnhet, hogy hát mennyire adaptívak, mennyire alkalmazkodók ezek a tanárok ebben a közegben, de hogy valójában amit én mondok az az, hogy ezek a középosztálybeli értelmiségi fiatalok kapnak egy csomó eszközt arra, hogy rengeteg tudást megszereznek, hogy a tudásnak van egy ilyen önértéke, még ha nem is tetszik nekünk, akkor is így valamit megtanulunk, kapnak egy csomó keretet, meg még ráadásul egy csomó kritikai gondolkodás. Itt azt is megmutatom, hogy ott sokkal több tere van annak, hogy például a nemekről kritikai módon gondolkodjunk. Tehát sokkal több eszköztára van ezeknek a fiataloknak. És a másik oldalon, meg egy szegregált iskolában, jó, itt van egy életkori különbség is, tehát ez egy általános iskola, de ez ettől függetlenül is igaz volt, hogy ezek az eszközök hiányoznak, és nem csak azért hiányoznak, mert hogy őtőlük ez távol van, hanem ezektől a fiataloktól, ami a tanárok feltételezése, hanem azért, mert az ő pedagógiájuk is olyan, meg az ő ilyen tudás közvetítésük is, hogy ezek nem fontosak, tehát hogy mindezt kihagyjuk, csak ezzel növeljük ezt a társadalmi távolságot. Tehát a szegregált iskolában sokkal kevesebb eszköztára lesz ezeknek a fiataloknak. Kicsit úgy magukra hagyjuk őket. Erről vannak nemzetközi szakirodalmak is, amik ezt a problémát fölvetik, hogy ez a nekik jó ez is típusú dolog, és nekik csak ezek az ilyen gyakorlati dolgokat csinálják. Hát ez a szakképzésben is nagyon erősen megjelenik. Tehát a magyar szakképzés is átalakult ebbe az irányba, hogy ilyen jó kis praktikus tudást adjunk, és egyébként az ilyen úgynevezett közismeret az meg nem fontos. És hogy ez az ideológiának való kitettség miatt is egy nagy kérdés, mert hogy pontosan ezek miatt a közismereti keretek és ismeretek hiánya miatt az ideológiáknak, a félreinformációknak is sokkal jobban kitett lehet valaki, ami szintén megerősíti ezt a fajta osztály politikát, ami hát működik, amit ugye mondok, hogy gyakorlatilag ez az oktatáspolitika, ami Magyarországon van, kapcsolódva a szociálpolitikához, az egy osztály alapú politika, de hogy ebben szerintem nagyon hasonló egymáshoz a Fideszé és a korábbi liberális oktatáspolitikáknak a gyakorlata, még ha nagyon másképp keretezik diskurzív vagy ideológiai módon magukat, de ez nagyon hasonló. És akkor arra, hogy ez a kritikai tudás, meg tudás átadással kapcsolatban, az biztos, hogy tehát az egyik oldalon azt gondolom, hogy a Az oktatásban ez a kritikai tudás, ez jelenti azt, amivel így hát valamennyire ügyetlenem próbálkoznak persze a Calvinnak, a szegregátumbeli iskolának a tanárai, hogy közel hozni a diákokhoz. Tehát, hogy valóban van egy olyan, hogy van egy elidegenítő volta az annak, ahogyan az iskolában a tudást közvetítjük, ami működik egyébként egy ilyen, valamennyire működik egy ilyen középosztályi értelmiség közegben, ahol a diákok habitusként hozzák magukkal, hogy hát igen, hát így megtanuljuk, mert hát meg kell tanulni. Egyébként ez sem teljesen így van, ugye itt mutatom, ami nekem is egy ilyen felismerés volt az etnográfiai megfigyelések során, vagy hát az ott létem során, hogy ebben a középosztálybelinek mondott közegben is eltérő pozíciók vannak, és a diákoknak eltérő habitusa van, és vannak a tanulósok, meg a nem tanulósok, és hogy az a feltételezés, amit nem tudok így ellenőrizni, de az látszott, hogy a tanulósok azok sokkal inkább egy ilyen kifejezetten értelmiségi és talán magasabb pozíció, tehát ilyen társadalmilag is egy magasabb rétegből jönnek. A tipikus a nem tanulós csoport az osztályban, azok már sokan dolgoznak, most nagyon aktívan, tehát pénzt keresnek, nem olyan jó az anyagi helyzetük, de lehet, hogy ettől teljesen függetlenül is látszik, hogy nem egy értelmiségi habitusból jönnek, és az ő számukra ugyanezek a kérdések felvetődnek. Minek tanuljam ezt, nem akarom tanulni, és jön egy ilyen, egyébként az osztályban is egy ilyen ellentét, hogy jaj, ezek a nem tanulós diákok, ezek mennyire lehúzzák a többieket, mert van egy ilyen tosza ennek az osztálynak, ennek a konkrét osztálynak, amiben ott vagyok a Petőfiben, hogy itt tanulni kell, és ez egy érték. És hogy ezek a különbségek tökre megvannak, és ebben azt gondolom, hogy egy pedagógiai cselekvésnek figyelembe kell venni ezeket az eltérő habitusokat, és meglátnia, hogy miközben értékes, nagyon is értékes az a fajta közismereti tudás, amit közvetítek, de hogy nem mindenkinek olyan egyértelmű a diákok közül, hogy ezt nekem miért is kell megtanulnom. És itt viszont bejön az, hogy ez ennek fontos, hogy érdekessé tegyem. Egyébként nyilván az értelmiségi diákoknak is tök jó, ha ez érdekessé válik, ha ez valahol megszólít, ha ennek van köze ahhoz, amiben vagyok. Ha fokozatosan tudom azt megtanulni, hogy mi van akkor, ha valami, ez úgy érzem, hogy nincs közöm, de mégis érdekes lehet megtenni. Szóval ez az átmenetnek a segítés, ez nagyon fontos, hogy tudjak, mert ezen nem olyan könnyű átbillenni, hogy valamit megtanulok akkor is, amikor így közvetlenül nem látom, hogy mi értelme van, de azt gondolom, hogy erre lehetnek eszközei egy jó pedagógiának, akár egy olyan környezetben, ahol nagyon nincsen ennek az önmagáért való tudásnak értéke. És az utolsó szempont, hogy a kritikai, tehát bocsánat, még ehhez talán annyi, hogy itt megjelenik ez a Paulo Freire-i megközelítés a könyvemben is, hogy itt nagyon fontos az a perspektíva, amiből jön a diák, vagy jön bárki, akivel egy tanár foglalkozik, hogy igazából a tudásfeldolgozás az nem úgy történik, hogy én nálam van a tudás kulcsa, hanem bizonyos értelemben egy párbeszédben, egy dialógusban. Ami nem csak egymással dialógus, hanem a valósággal is. És akkor itt jön be az utolsó szempont, amit akartam mondani, hogy számomra ez nagyon fontos, hogy az iskola minél inkább próbálja reflektálni ezekre az ideológiai meghatározottságaira, és próbáljon meg a valóság felé nyitni, a társadalmi valóság felé is nyitni, és hogy a diákoknak valóban legyen lehetősége arra, hogy egy ilyen kritikai módon közelítsenek a valósághoz. Nyilván ez az én baloldali megközelítésem, hogy mondjuk, ha egész konkrétan nézzük meg azt, hogy basszus, hogy mondjuk a kapitalizmus, mint ilyen megkérdőjelezhetetlen értelmezéséket, ez tényleg így van, vagy hogy is működik ez a világban, és akkor nézzük meg ezeket a társadalmi folyamatokat. Egy kicsit összetettem módon, ez az összetettség hiánya, ezt is hozom egyébként a könyvembe, ez rengetegszer zavar. Tehát nyilván ez egy értelmiségi attitűd is, tehát hogy hiányolom az összetettséget, és hogy az iskola szükségszerűen leegyszerűsítő, és nem lehet mindent nagyon összetetten tanítani, de én azért azt gondolom, hogy nagyon sok olyan pont van, ahol be lehet hozni összetettséget, ami nem is mindig egy ilyen nagyon értelmiségi, tehát nem azt jelenti, hogy nem tudom, mindennek a hatodik nem tudom milyen megkérdőjelezését nézzük meg, hanem hogy valahogy így tegyünk néha egymás mellé kérdéseket, tegyünk néha egymás mellé dolgokat, akár cselekvés által, tehát mondjuk én nagyon gyakran behozom ezt, meg használom is a drámapedagógiát, ami egyébként pont az ilyen eltérő nézőpontokat, a komplexitást tudja jól megjeleníteni, akár nagyon, tehát én dolgoztam hátrányos helyzetű gyerekekkel, drámapedagógiával, Miskolcon, kicsi falvakból jövő, abszolút nem ilyen ezzel a fajta értelmiségi habitussal rendelkező diákokkal, és nagyon sok kérdést lehetett velük földolgozni, társadalmi kérdéseket, úgyhogy tökre reflektáltá váltak, és nem egy ilyen tudományos módon, de mégiscsak azáltal, hogy ilyen játékokon, gyakorlatokon keresztül behoztuk, tehát hogy a cselekvésen keresztül is lehet szerintem ezt működtetni, ez nem jelenti, hogy ilyen nagyon elvont értelmiségi, nem tudom, diskurzusokat kell folytatnunk, ez a komplexitás, ami van. Viszont ebben a Petőfi iskolában is rengeteg szeretném, a történelmi tanítás során, meg rengeteg egyébként egyéb tárgyban is, így az a tanári vágy, hogy akkor én pontosan megmondjam, ez így volt, ez egy ilyen nagyon leegyszerűsítő, nagyon egyoldalú ilyen oda dobom értelmezéseket fog hozni. Hát a csúcs az, amikor nem tudom, azt is hozom talán például, amikor nem tudom, média. Tehát a média tárgy, ami pont arról szól, hogy hogyan tudjuk értelmezni a médiát, és a média tárgyban elkezdem tanítani akkor, hogy a nem tudom, már nem, én nem is emlékszem pontosan a kifejezésekre, hogy akkor nem tudom, a különféle szögek, meg a képi formák, meg tudom, amik szintén fontosak lehetnek, de amikor csak ez jön át, és a diákok utálják a média órát, tehát érted, a média órát utálják a diákok, tehát eleve ilyen nagyon furcsa, mert ez egész ilyen borzalmasan tankönyvszagú, hát akkor ott valami nagy baj van, mert hogy ott ez a tudás, ez tényleg nem arról szól, és néha tényleg így leegyszerűsítő, ilyen átadott anyaggá válik, ilyen csomaggá, amit a Freire úgy mondta, hogy bank, koncepció, bank, szemlélet, hogy mint a bankból kiveszem a tudást, és átadom a másiknak, és ezen a módon működik, és ráadásul tökre ilyen sokszor iszonyú leegyszerűsítő tudásokat, és abszolút nem ilyen kérdésfölvetések hiányoznak ebből.
Azt hiszem, hogy azt kérdezném, Gyuri, hogy, vagy arra kérlek, hogy mesélj kicsit arról az útról, ami ennek a kutatásnak a elkészítéséhez és ehhez a könyvhez vezetett. Mert hogy utaltál is már eddig rá, hogy különböző könyvbemutatók és különböző beszélgetések készültek már veled erről a könyvről. A Partizánban is voltál nemrégen, illetve különböző könyvbemutatók és más egyéb podcastoknak is voltál a vendége. De azt hiszem, hogy arról, ha jól figyeltem, akkor még nem beszéltél, hogy a te személyes élettörténetedben hogyan vetődik fel az a nagyon sajátos szempont, ahogyan te ránézel az iskolára, ami ebből a hazai kontextusban nagyon kivételes. Tehát arra gondolok, hogy szerintem érdekes lehet, ha megmutatod, hogy élettörténetileg hogyan jutottál ahhoz, vagy arra a pontra, hogy így kell ránézned az iskolára.
Uh-huh. Nem egészen tudom, mire gondolsz, de majd próbálom így elmondani azt, hogy én mit válaszolnék erre, és azért ez nem teljesen igaz, tehát ezekre utalgattam így, meg előkerültek már azért az interjúk során, meg talán megjelenés alatt van egy, amiben ez, most már nem emlékszem, hogy melyik, mert ott két részre bontottunk a Tóth Tamás barátommal egy interjút, uh-huh. amit ő készített velem, és az egyik része már megjelent a Tanítanin, a másik uh-huh. része pedig majd most fog meg, vagy hát valamikor meg fog jelenni, remélhetőleg a Mércén, és hogy valamelyikben is, lehet, hogy éppen abban, amiben megjelent, egyébként beszélek erről az útról, hogy tehát mögött van hát legalább ilyen három tényező, az egyik egy ilyen nagyon gyakorlati, hogyha úgy tetszik, tehát az, hogy én 98-ban kezdtem el Kazincbarcikán egy második esélyiskolában tanítani, ahol 7 évig voltam, ott egy ideig megbízott iskolaigazgatóként is működtem, tehát az egy ilyen tényleg a terepen való lét volt, és az nagyon sok mindent elindított bennem, többek között azt a fajta reflexiót is, hogy hát úristen, mit lehet itt tenni egyáltalán, mikor látom ezt, hogy itt ezek a fiatalok milyen helyzetek vannak, mert ott azért véresen, tehát ott minden nap jöttek velünk szemben nagyon kemény ügyek, tehát hogy a nevelő szülő az hogyan altatja a gyereket a nem tudom, hol egy hideg szobában, meg később ad neki vacsorát, és nem lehetett mit csinálni, mert a gyermekvédelmi rendszerbe új beágyazott nevelő szülő volt, mert nem tudom kinek a barátnője sok volt, nem tudom kicsodája volt, és nem tudta semmit csinálni, hiába jelentetted. De ilyen helyzetek, tehát csak azért egy kicsit ilyen, nem akarok ilyen katasztrófa turizmus jellegűen ilyen érdekességet megmutatni, vagy én nem tudom, de hogy azért csak azért szeretem ezeket a nehéz történeteket behozni, mert hogy néha tényleg nem szembesülünk vele így a kényelmes középosztálybeli meleg lakásaink, vagy egyébként emberek miben vannak, csak mondok egy másikat, ami viszont egy frissebb élmény, hogy voltam egy-két éve egy projekt keretében egy iskola látogatáson, ahol beszélgettünk a igazgatóval, pedagógusokkal, ez is egy szegregátum melletti iskola, nem nevezem meg, hogy hol Magyarországon, és hát olyan nehéz helyzetek vannak például, hogy van olyan negyedikes lány, túlkoros nyilván, de negyedikes, tehát 11-12 éves, aki már prostituált. És hát a dolog még erősebb pikantériája, hogy a futtatója az is ott van a közösségben, és a futtatója pedig szintén túlkoros hatodikos. És hogy konkrétan az történik, hogy nem tudnak ezzel mit csinálni, tehát a gyermekvédelmi rendszer annyi sok eset van ott, hogy egyszerűen nem, tehát így szétterek a kezüket a gyermekvédelmi szakkermek, akik amúgy is váltogatják egymást, meg ugye most még vegzálják őket azzal is, hogy otthon ki van-e náluk takarítva, konkrét történet, sajnos tettok ilyen gyermekvédelmi szakembert, akik elmentek és ellenőrizték, és azt mondták, hogy hát nincs otthon kitakarítva elég jól, akkor hogy fogja rendre nevelni a gyerekek. Szóval ilyennel vegzálják, könyörgöm, ezeket a gyermekvédelmi szakembereket egy ilyen leépülő rendszerben, erről ennyit, és akkor sokat mond a gyermekvédelmi, nem tudnak ezzel a helyzettel. Mit csinálnak a tanárok? Azt mondták, hogy arra kérték meg a hatodikos futtatót, hogy délelőtt ne dolgozzon a lány, hogy az iskolában legalább ott legyen, és hogy legalább ezt megkapja. És ez egy ilyen szörnyű, tragikus és elképzelhetetlen helyzet, de hogy ez a magyar valóság egyes helyeken. És amikor mi Barcikán ott voltunk, akkor nagyon sok hasonló és borzasztó nehéz helyzettel találkoztunk, és akkor nekem az egy nagyon ilyen fontos feszítő kérdés volt, hogy most akkor mi a csodát tudok itt csinálni, és érdekes módon számomra nagyon sokan azt mondják, hogy ha találkoznak ilyen baloldali írásokkal, az mennyire ilyen lehangoló, hogy így megnézzük a struktúrát, meg úgy se lehet semmit csinálni. Nekem éppen ellenkezőleg bizonyos értelemben felszabadító volt. Tehát rájöttem arra, hogy itt nem ők a hibásak, nem én vagyok a hibás, meg még csak nem is az a szülő, aki leissza magát a hibás, hanem itt van egy rendszer, amiből egyszerűen tényleg nehéz így, van egy iszonyú nagy nehézkedés, és hogy ez bizonyos értelemben felszabadító volt, és elkezdtem azt látni, hogy hoppá, akkor itt lehet, hogy a rendszerrel is kéne valamit csinálni, meg amit én a mindennapokban csinálok, az hogyan tud legalább afelé menni, hogy ez a rendszer változó. És ez egy nagyon fontos kérdése a könyvemnek, mert ez egy visszatérő, ez egy ilyen mi a teendő kérdés. És hogy ez a tapasztalat, ez nagyon meghatározó volt számomra. Én ekkor találkoztam mélyebben a kritikai pedagógiával, a Paulo Freirevel, és ekkor kezdtem el ebben a témában elmélyülni. És aztán ez ráadásul tovább vitt, tehát hogy egyre jobban mozdultam el egy ilyen irányba, és ez az én ilyen, hát úgy tetszik, ideológiai utam is, hogy egyre erősebbé vált ez a nagyon határozottan marxi és kritikai irány. Egyre bátrabban és tudatosabban vállaltam föl ezt, és hát ez a könyvem is egy ilyen megérkezés ide, hogy ez egy nagyon erősen kritikai jellegű könyv. Szemben például korábbi írásaimmal, amiben van egy ilyen inkább posztmodern megközelítés, vagy szemezek sokat a derridai dekonstrukcióval az írásaimban, meg hasonlók, tehát hogy ezek erősek voltak, de hogy egyre inkább azt éreztem, hogy itt a valóság struktúr helyett kell megragadni, hogyha kérdéseket meg válaszokat akarok keresni ezekben a helyzetekben. És akkor van egy másik irány, ami szintén fontos, itt most kettőről beszéltem egy kicsit, ez a kutatóirány, hogy lettem, ha úgy tetszik, marxista kutató, és ez bátran így mondom, hogy marxista, miközben erre vannak még mindig sokan, akik így felsziszennek, de hogy én ezt mondom magamról, igen. Nem is, hogy új marxista, mert volt, emlékszem, kollégám, aki mondta az egyetemen, hogy valaki mondta rólam, hát Gyuri egy marxista kutat, és mondta, hogy új marxista, tegyük az egy új marxista. Tehát, hogy így azért kell az, hogy ezt így legitimen valaki elmondhassa, az hogy azért ez új. Tehát, hogy az még oké, tehát az új marxista, meg kritikai, az így oké. Marxistát nem mondjuk, mert az... Értem egyébként, hogy ez a szó devalválódott, de hogy azt gondolom, ez a visszavétele is nagyon fontos, hogy ne legyen ez egy negatív konnotációi szó, ne érezzük úgy. Na és hát tehát ez a pedagógusi identitásom, ez a kutató identitásom, és akkor van egy harmadik, ami szintén nagyon érdekes szerintem, és nem tudom, hogy erre kérdeztél-e, de hogy az én ideológiai utamban én szerzetes pap voltam, és teológiát tanultam, és egyébként pont a Olaszországban, Rómában tanultam teológiát, és az egyik argentin professzorom volt, aki keresztül először találkoztam a felszabadítás teológiával, ami egy hát Marx-szal szemező, meg párbeszédet folytató teológiai irányzat, el is ítélte egy időben a Vatikán, most meg a mostani pápa meg abszolút így magáévá teszi ezt az irányt, hanem is ilyen nagyon explicit, ő nem mondja magáról, hogy marxista, de azért nagyon sok szemléletében rengeteg kritikai felvetése van. Egyébként arról is, amit az oktatásról mond, nemrég volt egy izgalmas beszéde, ami teljesen ezt a Paulo Freire oktatás víziót vázolta föl. A pápának egy beszéde, amit a katolikus Gregorian Egyetemen tartott az oktatásról. Tehát, hogy ez a fajta kötődésem, ez szintén nagyon fontos, tehát hogy jön egy, ebből jön egy ilyen spirituális, meg egy, egy ilyen hitbeli hozzáállás, amit azóta sem veszítettem el, és hogy én nagyon határozottan képviselem azt, amit Marci is mondta egyébként az interjúban, azt mondja, szerinted Jézus is és Marci is mitosz romboló, és valóban, tehát hogy látom így ezt a helyzetet, és nyilván ebből az is következik, hogy ezt a fajta jézusi ilyen odafordulás mindenki felé, ez borzasztó fontosnak érzem, tehát így személyesen is, tehát hogy nem elengedni az embereknek, meg a gyerekeknek a kezét, meg nem így leírni őket, és hogy ez biztos, hogy benne van egy ilyen alapattitűdömként abban, ami ehhez a könyvhöz vezetett. És akkor hát ezekből áll össze, ahogyan én ránézek, és nyilván ez egy ilyen, az etnográfiában ugye az van, hogy az etnográfus a főkutató eszköz, vagy mérőeszköz, idézőjelben a mérést persze, de rajtam keresztül folyik át minden, és hogy én ezekkel a szubjektív tényezőkkel tekintek rá, de hogy én azt gondolom, hogy ez nem teszi a kutatásomat kevésbé értékessé, hanem pont az, hogy ezeket kiteszem az asztalra, pont ezzel láthatóvá teszem ezeket a szempontokat, és egy vitára tudom fölkínálni azt, amit én itt megjelenítek. És sok nézőpontom ebből a pozícióból fakad, hogy mivel vagyok kritikus, hogy mi az, amit felajánlok. És nyilván abból is, hogy egy neveléstudományi közegből jövök, ahol bizonyos mainstream ideológiák jellemzőek, és hát azokkal szemben is próbálom magamat meghatározni, meg elhelyezni a gondolataimat.
Igazából nem gondoltam semmi konkrétra, hanem csak arra, hogy ez hogyan áll össze, mert hogy nyilván ismerjük egymást régebb óta, és én így olvasom az írásaidat, és számomra nagyon megvilágító az, hogy tudom, hogy milyen előtörténet tehát van, amifelől írsz, és ahogyan kutatsz, és egyáltalán az, hogy etnográfiai eszközökkel vizsgálod az iskolát, és a pedagógiai etnográfiáról könyvet is írsz, hogy összefoglalod és bemutasd a hazai közönségnek, annak számomra, vagy az én megértésem szerint nagyon fontos hozzájárulása van ahhoz, mert hogy amíg oktatáskutatási anyagokkal én találkozom, az a legtöbbször vagy vesz tankönyveket, és elkezdi elemezni, hogy mi van a történelmi könyvben, és akkor ebből még következik, vagy pedig valóban a kvantifikált, számszerűsítő PISA, TIMSS, akármilyen statisztikákat valamilyen íróasztal mögött elemzi, és akkor kimutatja, hogy vannak a szelekciós mutatók, és mely gyermekcsoportok vannak hogyan lemaradva a különböző kompetenciák tekintetében, és ehhez képest, tehát egyáltalán nem magától értetődő, hogy te iskolaetnográfiát csinálsz, és egyáltalán nem magától értetődő, hogy pontosan arra akarod felhívni a figyelmet, azokra a tágabb struktúrákra, amikről az iskola terében, mint valami laboratóriumi térben éppen megpróbál az egész iskola elvonatkoztatni. Tehát én úgy nekem úgy állt össze, hogy valahogy az egész iskola koncepciójában valami olyasmi alap feltevés lehet, hogy mint ahogy télen bemennek a gyerekek, ahogy leteszik a kabátjukat, úgy hagyják maguk mögött a habitusukat, és hagyják maguk mögött az osztályhelyzetüket, és hagyjuk maguk mögött azt, hogy prostitúcióban élnek, vagy hogy hideg szobából, abúzusból jönnek, és úgy tegyék le, és lépjenek be egy tiszta térbe, ahol csak a tudás van, és az majd úgy beletöltődik a fejükbe. És nyilván a pedagógia valószínűleg, mint szakma vagy tudomány arról szól, hogy ezt a megléphetetlen átlépést kezelje valahogyan, de mégis valahogy az egész iskola teremt egy ilyen illúziót, mint a kabátot átra tudjuk, le tudjuk tenni mindazt, ahonnan jövünk. Szóval...
Igen, ez még csak két gondolat, mert erről eszembe jutott egy fontos dolog. Ez az etnográfia, ez valóban nagyon fontos, ez nem egy mainstream kutatási módszer, és ez nekem már ott kezdődött, amikor én elkezdtem dolgozni Barcikán, mert akkor azt csináltam, hogy egyszerűen úgy éreztem, hogy ahhoz, hogy én kezeljem ezeket a dolgokat, elkezdem naplót vezetni. Ez mai napig megvan ez a napló, most nemrég megint belenéztem, nagyon érdekes így visszaolvasni sok-sok év távlatából, hogy ahol leírtam az eseteket, hogy mi történik, a reflexiót, és ott volt azért egy olyan kollégai közeg, akikkel így tényleg reflektáltunk, és kvázi ilyen esettan szerűen beszéltünk mindig arról, hogy egy-egy helyzetet hogy oldjunk, meg mi lehet mögötte, mit csinálhatunk, stb. És hogy ez a fajta működési mód, ez nagyon fontos volt. Aztán az, hogy én magyar tanultam, az egy ilyen értelmezési dimenziót adott, tehát hogy elkezdtem értelmezni a dolgokat, és nagyon hamar jött, hogy engem így vonz ez személyesen is ez a fajta kutatási módszer, hogy közel menni helyzetekhez, megtapasztalni, átélni, kicsit így bepiszkolni a kezünket a mindennapokkal. Szóval, hogy ennek van egy jelentősége, és hogy szerintem ez amellett elismerve, hogy mindenféle kutatási megközelítésnek értelme, meg fontosak a számok, meg a PISA, meg ezek is, csak hogy szerintem ennek is jelentősége van. És hogy ezekben a kis mindennapokban észre tudjuk venni ezeket a mélyebb tényezőket, amire én meg is hívom az olvasót. Tehát, hogy ez egy ilyen, az etnográfia szerintem egy mindenki számára bizonyos értelme hozzáférhető módszer, mert hogy mindenki meg tudja azt tenni, hogy reflektál arra, mi történik a mindennapjaiban, és elkezd mögé nézni. Ez a mögé nézés nekem egy ilyen fontos fogalma. De a másik téma, amit behoztál, hogy igen, ezt valóban állítom is, hogy az iskola az, mintha így, és hát ez igen, egy kritikám az iskolában, hogy nem veszi figyelembe ezt a fajta társadalmi hátteret, és nem reflektál a társadalmi dimenzióra. Hát maga a tanárképzésen, meg maga a pedagógia is úgy épül föl, hogy igazából módszereket tanítunk, meg ez az elképzelésünk, hogy minthogyha így egy ilyen kvázi semleges tanulói közegnek tanítanánk valamit, amiben most már egyre jobban bejön a pszichológia, és ez is nagyon érdekes, a pszichológiai perspektíva bejön, tehát az, hogy vannak sajátos nevelésigényű tanulók, meg eltérő képességek rendelkezők, csak ez egyre jobban jelen van, egyre jobban érzik a tanárok is, hogy ezzel kell kezdeni valamit, meg a pedagógus képzésben is ugye a pedagógia mellett a pszichológia a másik ilyen fő tárgy, de nagyon kevés reflexió van a társadalmi tényezőkre, és ez egy nagyon nagy probléma szerintem. De azért azt is hozzáteszem, hogy van ennek egy ilyen kritikája is, tehát hogy a Tóth Tamás barátom itt lenne, akkor biztos elmondaná, hogy abban van egy pozitívum is, amikor az iskola az egy kicsit így kizárja ezeket a valóságokat, és csak a tudásra, meg csak erre a belső folyamatokra reflektál, mert ne higgyük azt, és ez is szerepel azért a könyvemben, hogy az iskola lesz, akinek meg a tanároknak kell minden társadalmi problémát megoldani. Tehát ezt se akarom, tehát hogy ez valahogy egy ilyen érdekes dialektika, hogy nagyon fontos a társadalmi reflexió, de egyébként tényleg az iskola pont emiatt, hogy a társadalom annyira komplex és bonyolult, és annyira sok minden hat a diákokra, tehát lehet egy ilyen feladat, hogy most akkor lépjünk ki ebből, és csináljunk valami mást, ami nem fog tudni megváltoztatni teljesen a külső környezetet, de ezt a mikrovilágot itt az iskolában meg tudom másképp csinálni. Tehát, hogy ennek is van egy ilyen létjogosultsága, és itt ez egy ilyen izgalmas dialektikus viszony, hogy az iskola, mint egy ilyen önálló világ, ő sokat érvele mellett. A Tamás most például egyébként legutóbbi cikkében ez az okostelefon kérdésben, meg digitális kultúra kérdésében, ő egyenesen azt mondja egy ilyen szinte konzervatív álláspontot képviselő, hogy az iskola igenis teremtsen egy olyan közeget, ahol kidobjuk egy kicsit azt, ami annyira mainstream módon jelen van a hétköznapi, ezt a digitális világot, és valami egészen más teremtünk meg, és egyébként nagyon alá tudom írni, szóval nagyon tudok azonosulni ezzel a fajta gondolkodással is, ami szintén nem mainstream, mert ugye mindig arról beszélünk, az iskolának a társadalomhoz kell alkalmazkodni, meg a jövő iskolája az a jövőre készít fel, és nem tudom, mintha tudnánk, milyen lesz ez a jövő, szóval, hogy ez egy ilyen ezek a liberális szlogenekkel kapcsolatban elég sok fenntartásom van, és itt érdekes módon összetalálkozhat egy ilyen konzervatívabb és egy baloldali megközelítés.
Igen, még csak ehhez kapcsolódóan, amit a Márk is mondott erről, a kabátként felakasztjuk a habitusunkat a bejáratnál típusú dolognál, hogy azért szerintem az is, vagy hogy ami nekem így nagyon-nagyon jó érzés volt a könyv olvasása közben, az ez a fajta antropológiai optimizmus, vagy ezt Csunderlik Péter szokta így mondani, hogy a baloldaliak azok antropológiailag optimisták, mert hogy azt gondolják, hogy az ember az igenis képes, tehát hogy minden pozícióban képes az önreflexióra, képes a tanulásra, a jobbá válni, és hogy ilyen értelemben a katolikus tanításnak az a része, hogy mit értelemmel és a teremtés pillanatában értelemmel és szabad akarattal lettünk felruházva, mint ember, és hogy a katolikus etikának is csak ennek a fényében van értelme, hogy szabadon választhatunk jó és rossz között, és hogy képesek vagyunk, rendelkezünk azzal az értelemmel, hogy felmérjük ezeket az opciókat. Tehát, hogy, mert hogy ugye viszont van egy olyan fajta baloldali kritika, ami meg pont azt mondja, hogy hát az, amit te feltételezel, ez a fajta önreflexiós képesség, ami valamilyen módon a cselekvő képességnek az alapja a te értelmezésedben, tehát hogy az, hogy, hogy reflektálnak a saját pozíciójukra, a saját határaikra, és az adja meg a szabadságot adott esetben egy alávetett osztálypozícióban lévő embernek, hogy onnan tud elkezdeni szabadon mozogni, vagy alakítani valamilyen módon a saját életét, hogy reflektál a saját korlátozottságára, tehát hogy hogyan, milyen határok közé van ő beszorítva, milyen objektív, nem tudom, vagy strukturális tényezők közé van beszorítva. De is, hogy van egy olyan fajta baloldali értelmezés, ami azt mondja, hogy az önreflexiós képesség is csak egy ilyen, nem tudom, egy adott habitushoz kapcsolódik, egy adott osztályhabitushoz kapcsolódik, és hogy ez a te könyvedben pont ennek az ellenkezőjét állítod, és hogy ezt csak így ki akartam hangsúlyozni, hogy nem tudjuk levetkőzni a habitusainkat egy kabátként, de hogy van valahol a mélyén mégis egyfajta ilyen uniformitása az embernek, hogy képes erre az önreflexióra, és hogy ebből a vonalban nem is értettem pontosan a humanizmus kritikádat például, mert hogy valahol nekem ez a humanizmus, és ezt esetleg még erről egy kicsit beszélhetsz, hogy mi is az a fajta humanizmus, amit kritizált, mert hogy valahol az én fejemben ez volt, ami a te könyved mélyén is ez a fajta humanizmus van ott, és ezt empirikusan alátámasztod is, hogy ez létezik, szerint, hogy ezt nem csak oda képzeljük, vagy nem tudom, ilyen vágyvezérelt gondolkodás, hogy igen, a munkás gyerek vagy a munkás ember is képes az önreflexióra, mert hogy ez valójában történik nap, mint nap, és sokszor még, na mindegy, igen, pont.
Ebben a kérdésben megint többet látok, hogy bocsánat, ilyen hosszan válaszok, hogy látszik mindenre, de hogy azért most ebben nagyon belekapaszkodtam az elején.
Ilyen széttartó hülyeségek a kérdései.
De nem baj ez, hogy... És azért most ebbe kapaszkodok, mert nagyon akartam reagálni, a Borbély Andrásnak jelent meg egy kritikája a könyvemről, amiben méltat sok mindent a könyvemben, a végén van néhány kritikai megjegyzés, az egyik az pont ez egyébként, amit te mondasz, tehát itt több részre bontja ezt, tehát nagyon erősen kritikus ezzel az egész ilyen önreflexió kérdéssel. Ugye egyrészt azt mondja, hogy egyfajta ilyen társadalmi programmá puffasztom ezt, mint hogyha ez lenne a megoldás mindenre. Tehát, hogy akkor reflektáljunk, és akkor majd ez jó lesz. Tehát, hogy ez az egyik, amit mond. A másik az az, hogy ez valójában ez, hogy ezt ennyire felpuffasztom egy ilyen önreflexív történetté, ez valójában egy ilyen habitus, értelmiségi habitusból fakad, és hogy ezt erősítjük meg, és hogy nem különbözik ez attól, ami a, hát egy ilyen liberális folyamatos önismeret, meg önreflexiós diskurzus, tehát ez a történt, és az utolsó, ami még izgalmas, ehhez kapcsolódik, csak akkor mind a hármat így behozom ide, az, hogy van egy ilyen társadalmiság koncepció a könyvemben, mint hogyha azt mondja, hogy ontologizálom, tehát ilyen tehát hogy azt teszem ilyen kiinduló ponttá, mint hogyha ez lenne minden létezés megalapozó, hogy társadalmi lények vagyunk, és hogy erre kellene reflektálnunk, és hogyha erre reflektálunk, az lesz a jó, és erre azt mondja, hogy nem lehet-e, hogy ez egy ilyen, valójában egy ilyen, szintén egy ideológia, vagy ideológémának mondja, hogy minthogyha ez egy társadalmi történeti lételméletté tágított marxizmus lenne, és hogy ez tudattalanul a minket alkotó és körülvevő társadalom és kultúra végleges kiürülésedése okozta szorongásra reagálunk ezzel. Tehát, hogy hát, ha el akarom takarni a marxizmusommal az én saját szorongásaimat, mint értelmiségi. És ezek nagyon izgalmas felvetések, de hogy egy kicsit arra is reagálok, amit te mondtál, és erre is egyben, hogy azért az biztos, és ezt te is mondod, és ezt ebben a társadalmi programmá puffasztásban azért azt kiemelem, hogy ez szerintem nem teljesen van így. Tehát én nem gondolom, hogy ez mindennek a megoldása, csak én egy adott rendszerről beszélek, és ez a hazai iskola rendszer, amiben ez nagyon hiányzik. Tehát én nem, tehát most ő nyilván szerintem a saját, mondjuk a Borbély András a saját megközelítéséből egy ilyen kritikai közegről beszél, de én nem egy kritikai közegnek írom elsősorban a könyvemet, hanem egy olyan közegben, ahol ezek a kérdések nem merülnek fel. És egy ilyen közegben szerintem van jelentőség, és nem azt mondom, hogy ettől minden megváltozik, és hogy ez lesz, és azt próbálom is érzékeltetni, hogy nagyon sok tényező múlik, hogy változik a társadalom, de ez egy fontos része annak, hogy legalább erről legyen szó. Tehát, hogy legalább hozzuk be, tehát inkább egy ilyen bevezető jellegű azt, amit én itt állítok. Tehát ez az egyik része. A másik, amit te is mondtál, igen, hogy én azt gondolom, hogy ez a reflexió nem egy ilyen, tehát ez nem csak egy ilyen értelmiségi habitushoz köthető, tehát pont azt mutatom be, ahogyan szerintem a diákok is sokszor nem ezen a tudományos módon, de nagyon is tudnak reflektálni a saját. Ezért, szóval amikor a lányok azt mondják, ugye a videóban, vagy is mondom a Partizán videóban, hogy amikor azt mondják, hogy hát bocsánat, de mi meg fogunk házasodni 16 évesen, és hagyjon minket békén ezzel, hogy ez az autonómiák, meg mit tudom én, nem is értik, hogy miről beszéltenek, akkor tök igazuk van bizonyosan, tökre reflektálnak arra a társadalmi valóságra, amiben élnek, hogy ő nekik ez nem egy ilyen, tehát hogy ez nem egy ilyen autonómia, amit egy liberális feminista, nem fogalmazzák ezt így meg, hogy te liberális feminista vagy, hagyjál minket, de azt mondják, hogy hülye vagy a tanárnak, akkor ezt mondják. Tehát ez egy tökre reflexiós pont, amikor ezt észreveszik. És hogy szerintem ezek... Ezek tényleg adottak, és ott vannak, szóval ez nem csak egy értelmiségi pozíció, és az, tehát, hogy ez a, egy kicsit a válaszom azért erre a kritikára, tehát én fontosnak érzem így kihangsúlyozni, én nem csak úgy gondolom el, hogy akkor mondja egy kicsit ilyen viccesen, hogy vagy így azt mondja, hogy igazából ha le akarja egyszerűsíteni, akkor az a képletem, hogy az emancipációs út, hogy tessenek rendesen jól reflektálni, és mindenki világrendszer elméletben gondolkodni, és akkor majd megváltozik a társadalom. Tehát, hogy ezt mondja, hogy mint hogyha ezt állítanám, ezt, ha ez tűnik ki, akkor igen, sarkítva, azt mondja, akkor lesz emancipáció, de, a társadalom lesz szíves világrendszer elméletszerűen reflektálni. Szóval ezt nem mondom, de hogy...
De pont, szerintem pont az érdekes, hogy az az állításod, hogy a reflexió az nem azt jelenti, hogy a kimeneti vége, az mindig ugyanaz lesz. Tehát, uh-huh. Mert igen, ez a szerintem ez az ilyen baloldali elképzelés valahol, vagy tévképzet, hogy igen, hogyha mindenki reflektál, akkor mindenki valójában ugyanazt fogja felismerni, és ugyanazokra a felismerésekre fog jutni, és hogy a kimeneti végén akkor ez lesz, hogy igen, mindenki világrendszer szemléletűzé. De hogy nem pont a... és hogy ez szerintem nagyon explicite megjelenik a könyvedbe, vagy a végén a uh-huh. ez a párbeszédre való felhívása, uh-huh. hogy nem, tehát hogy nem biztos, hogy te meg én, és uh-huh. egy harmadik ember, és egy negyedik ember ugyanarra a felismerésre jut, vagy uh-huh. hogy amikor uh-huh. reflektál a pedagógus akár a saját pozíciójára, attól még ezt azt hiszem a Partizán interjúban mondtad, és ez szerintem fontos, hogy attól lehet, hogy ő arra jut, hogy igen, én attól még ezt tartom fontosnak, és ehhez ragaszkodom. Tehát, hogy ez egy ilyen hogy a reflexió az egy nyílt végű dolog.
Igen, igen, ez is abszolút fontos, és az is, hogy nem várok egy ilyen nem tudom én, szupertársam történeti reflexiót, miközben felajánlom ezt, tehát az tény, mert egy szempontként be akarom hozni egy olyan rendszerbe, ahol ez nagyon nem jelenik meg szempontként, szóval van egy ilyen ellendiskó. Nekem egyébként, ha már így a személyes történethez kapcsolunk, akkor nekem a Marxhoz való kötődésem az nagyon, nagyon meghatározta ez, és az is, hogy ebben megerősödtem, hogy egyre jobban azt éreztem, hogy ez nem egy mainstream diskurzus, és még akkor is, ha netán ne lenne, mert nincs nálam az igazság kulcsa, nem tudom, hogy Marxnak mindenben igaza volt, meg nyilván mindenben nem volt, meg senkinek nincs, de hogy vagy ennek a megközelítésnek bár igazabb lenne, mint a másik, de hogy azt viszont gondolom, hogy abban a társadalmi történeti helyzetben, amiben vagyunk, ez egy nagyon valid, nagyon, nagyon erős állításokat hozó értelmezési keret, ami viszont méltatlanul alul reprezentált, és hogy ha más nem, akkor ezért én szeretném ezt behozni, mert én magam is, amikor elkezdtem ezt olvasni, akkor ilyen nagy aha élményeket kaptam tőle, és azt láttam, hogy fú, erre szükség van, hogy ez bejöjjön. De nem állítom, hogy ez az egyedi, és megvannak nyilván a marxizmusnak is a vakfoltja, és itt jön be egyébként, amit ő mond, és azzal szemben azért azt mondom, hogy azért hozom be, hogy ezt a társadalmiság ennyire erősen megint, mert egy olyan környezetben szocializálódtam, ahol nem ez volt a fő szempont, hanem egyéb ilyen létbeli szempontok voltak, akár spirituális szempontok, hogy az emberi létezés, és visszatérve a humanizmus, az emberi létezés önmagában állósága, az ember morális képességei és tartalma egy ilyen hitbeli, meg vallásos megközelítésben, az embernek az önértéke, a lelki világa, meg az, hogy van egy lelki tartalma az embernek, ez lehet lényeges, vagy egy konzervatív megközelítésben az, hogy milyen értékek vannak, amiket az ember megőriz meg. Tehát, hogy nagyon sok ilyen megközelítés van, amik nem a társadalomra építenek, vagy nem tudom, például most hozhatom be azt is, hogy vannak ezek az egzisztencialista megközelítések, amik arról, hogy találd meg a léted értelmét, és hogy ezek meg, és ezek egyébként tényleg tök fontosak, meg valid antropológiai emberre vonatkozó tudást hoznak, meg szemléletmódot. Csak azt mondom, hogy mindezekben azt hiszem, hogy sokszor amire meg ezek vakok, az, hogy kimarad ez a társadalmiság, és hogy ezért fontos erre a társadalmiságra reflektálni. Tehát én ez válaszolom egy kicsit erre a kritikára, de egyébként valóban fontos az, hogy itt sokféle egyéb értelmezése lehet az embernek, és a humanizmusra visszatérve ott is azért hozom be ezt, mert azt látom, hogy néha borzasztóan reflektálatlan, ahogyan a humanizmus, nem azért, mert a humanizmus önmagában, a humanizmusnak ilyen alapelvei, mint az ember tisztelete, az élet tisztelete, nem tudom, a másik tisztelete, stb. Lehetne folytatni, ezek önmagában rossz értékek lennének, hanem azt mutatom be, hogy hogyan válhat egy ilyen filozófiai, hogy tetszik, pozíció egy ideológiaivá, amikor a humanizmus mögé rejtőzve, hogy így mondjam, valójában nem azt csinálom, hanem valami más történik, és a humanizmus hogyan lesz a kiszolgálója annak, hogy ne vegyem észre ezt a társadalmiságot. Szóval ez a problémám egyébként a humanizmussal, mert nyilván bizonyos értelemben is humanista vagyok, meg az, amikor azt mondom, hogy hívő vagyok, meg keresztény vagyok, akkor én is leteszem a voksom valami mellett, csak eközben meg tök fontos arra figyelni, amire meg az én keresztény hitrendszerem nem figyelt elég, mondjuk van egy materiális társadalmi valóság és egy viszonyrendszer, amit nem veszek észre, ha beburkolózom ebbe a spirituális látásmódba, és nem látok ki belőle. Szóval ez erről is szól.
Ezt már többször mondtam, hogy ilyen kisfalusi pedagógus családból származom, és nem Magyarországról, szóval, hogy ez így több szempontból is a kontextusokat változtatja ahhoz képest, ahonnan mi most beszélünk. És hogy ott így nagyon erősen éreztem folyamatosan ezeket a fajta tehát hogy azt éreztem, hogy a tanítónő édesanyám, meg a tanár nagyszüleim, meg mindenkinek nagyon erősen éreztem ezt a fajta hintázást a kettő között, hogy itt van egyfajta ilyen középosztálybeli étosz, amit így érdemes átadni, és hogy van annak valami haszna, hogyha ezt átadják, és hogy közben meg az a folyamatos reflexió, hogy ennek nem mindig van érte. Azok ilyen nagyon társadalmilag nagyon heterogén közegek, tehát hogy mindannyian ilyen periférikus faluban vagyunk, de hogy azért úgy vagyunk egy osztályon belül gyerekek, hogy ott van a vasutasnak, meg a pedagógusnak a gyereke, akinek valamilyen módon egy ilyen a helyi közegben középosztálybelinek mondható az egzisztenciája, de ott van reggel még a tehenet gyorsan kihajtjuk, az a gyerek, aki még gyorsan kihajtja a tehenet, és hogy nagyon így a mezőgazdaságból megés, és hogy mi mivel hogy ezek kis falvak, így nincs tere a szegregációnak, mert egy iskola van, egy osztály van, annyi gyerek van, csak hogy azok így mind kell ott legyen. Szóval,
komprehenzív.
Hogy ilyen szempontból nagyon más nekem az oktatást tapasztalatom, mint minden, amit leírsz, és hogy így nagyon nehéz így mi a teendőt, de ezért ráfordítanom, mert hogy igen, szóval, hogy megkaptuk ezeket a középosztálybelizéket, de hogy valójában mi ott így együtt voltunk, együtt nőttünk fel, és hogy így az a fajta párbeszéd képtelenség vagy a habitusoknak az a fajta különbsége vagy ütközése sokkal kevésbé jelent meg, mert hogy így együtt szereztünk meg habitusokat, és hogy együtt alakították, tehát hogy voltak habituális különbségek, de hogy azok folyamatosan egy ilyen interakcióban voltak. Ez például olyan dolog, ami így objektív és strukturális tényezők befolyásolják, de hogy például hogy lehet ezeket adott esetben létrehozni ezeket a helyzeteket, mert hogy a te könyvedben is vannak ezekre példák, viszont ugye a proli naptól kezdve, mikor jönnek más iskolából a Calvinba, és hogy hát nem olyan egyszerű az.
Nem, és ugye ezt be is hozom, hogy ezek nyilván ilyen kísérletek, és hát az, ami nagyon fontos, hogy itt különféle szintjei vannak ennek amit a végén is próbálok felvázolni, és ez nyilván egy nagyon rövid része a könyvemnek, és talán pont ez az, amiről a legtöbbet kellene majd tovább beszélgetnünk, szóval hogyha azt remélem, hogy így a könyvem elindít pár beszédet, meg meg így eljut sok emberhez, akkor ez egy nagyon fontos téma szerintem, amiről érdemes beszélgetni, és erre nekem sincsenek ilyen nagyon fix válaszaim, hanem így próbálok gondolkodni, próbálom így átnézni a kutatás, meg a tapasztalataim, meg sok minden alapján, hogy erről mit gondolok, és ebben hát benne van az is, amit én más témákról mondtam. Tehát itt most nem kerül elő erősen a például a gender, meg a szexuális, bár van róla némi reflexió a könyvben, erről is kevés szó esik egyébként így a bemutatókon, meg ugye az etnicitás is előkerül, de hogy alapvetően én ezekről is, főleg a szexuális és társadalmi nem kérdésében így a mozgalomról, meg identitásról is írtam, és hogy ezek kapcsolhatók ide, és amit így próbálok mindig így felvetni ezekben a kérdésekben, hogy mi a társadalmi változás motorja, az egyrészt, hogy ennek több szintje van. Tehát nyilván egy ilyen mikrotörténések szintjén azt gondolom, hogy akár az, hogy a tanár valamilyen módon reflektálása a saját habitusára, hogy amikor a gyerek behoz valamit, ami az ő habitusából következik, arra nyitott, ezek ilyen alap, tehát ez egy ilyen első lépés, és ez is nagyon fontos. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy irány, ami felé jó mozdulni, és aztán jönnek az egyéb ilyen irányok, amikor így már nagyobb szinten akarunk valamit csinálni, ott sokkal nehezebbé, meg komplexebbé válnak a kérdések. Az egyik oldalon azért, mert hogy lesz ugyanez gyakorlatilag megerősít valamilyen hatalmi viszonyt, amit te is mondtál, meg hát amit én is mutatok, amikor nem tudom, ott ugye az, hogy a középosztályban egy gyerek oda jön, és akkor egy kicsit, mint egy ilyen állat, körülnézek, és akkor megnézem, hogy kik ezek a érdekes lények, akik itt vannak, szóval hogy ez nagyon könnyen válik ilyenné, hát ami abszolút meg is erősíti ugyanezt ezt az izolációt, ami működik a társadalomban, szóval hogy de hogy valamit meg jó lenne kezdeni ezzel, hogy ezek az iskolák izoláltak, és nincs ez, hogy én elmondom ezt a receptet, hogy hogyan, azt gondolom, hogy valahogy úgy, hogy ezt a fajta hatalmi viszont próbáljuk így enyhíteni. De hogy én azért, mert hogy az is van, hogy vannak azért olyan kritikusok, akik azt mondják, hogy igazából ne csináljunk ilyeneket, meg ne kezdjük el ezeken a szinteken, mert hát úgy sem működik, meg úgy is csak rendszer megerősítő. Szóval van a baloldali kritikának egy ilyen ága, amelyik így minden olyan kezdeményezést, amiben ezeket a szempontokat behozzuk, egy ilyen szociáldemokrata kezdeményezésként kezd el értelmezni, és fölöslegesnek tart. És ezt mi is sokszor megkaptuk, tehát például és akkor behozok egy ilyet, ami szintén szerintem tök fontos, ez a társadalmi tudatosság tréningünk, ez a szocianalízis. És ott szintén a Borbély Andrásnak van egy nagyon erős kritikája, amik azt mondja, hogy hát ő nem látja ebben, hogy ez miért lenne ilyen marxista megrendszer kritikus, mert hogy most ott egyes résztvevők elkezdték, nem tudom, üzenet, például ott van egy jelenet, hogy elkezdenek üzeneteket küldeni a felsőbb osztályvezetőinek, és hogy ez most miért lenne előrevivő. És nyilván biztos nem mondom, hogy igaza van, vagy jogos, csak én meg azt is mondom, hogy most akkor megállhatunk ott, hogy akkor semmit nem csinálunk, tehát hogy itt szétterik a kezünket, hogy ez nem működik, vagy azt mondjuk, hogy valamilyen szinten az, hogy én elkezdek reflektálni arra, hogy van egy felsőbb osztály, és én meg itt lent vagyok, és van egy közösségem mondjuk azokkal, akik itt lent vannak. Tehát ezt így fölismerem, és nem elkezdem a velem egy hasonló pozícióban lévőket ellenségnek tekinteni, lágy cigány-magyar ellentét, ami hát erősen ez a helyzet, akkor az már egy tök fontos dolog. Most ettől nem fogjuk kapitalizmust holnap lebontani, de hogy én azt gondolom, hogy ebbe az irányba tettünk egy lépést. Tehát, hogy ez a valamilyen szinten. Tehát, hogy nem csak azon olyan értelme valamilyen szinten, hogy mikroszinten, vagy középszinten, vagy nem tudom, hanem hogy valamilyen szinten tettem érte valamit. És hogy én hiszek abban, hogy ezek nem egyszerűen ilyen szociáldemokrata, nem tudom, megoldások, hanem egy ilyen gondolkodás, ami halad valami felé. Nekem ez a valami felé haladás fontos. És hogy mindig valahogy megnézni azt, hogy amit csinálok, az ez a valami felé haladása. És ezek nem könnyű dolgok, de hogy ezekről tök fontos így beszélnünk. És hogy ez egy fontos szint, és hogy az egész ilyen mozgalmi közegben meg benne legyen ez a reflexió, ezt is borzasztóan fontosnak érzem. Szóval rendszeresen azzal szembesülök, hogy ezek a mozgalmi közegek, akár a tanárokhoz kapcsolódóan, mondjuk a tanítanék például, amelyik tök jó beállt mondjuk a Paulo Freire mögé, de nagyon látszott mondjuk például ott a bemutató, hogy mennyire mondjuk a Freire-nek ez az ilyen, hát ilyen nem is szociáldemokrata, de már liberális értelmezés, hogy nagyon sokféle elnyomás van, sok mindennek kell harcolnunk, igazából ők valójában az Orbán rendszer elleni elnyomás vizionálják sokszor, amikor a Freire-t olvassák, holott tehát a Freire nagyon egyértelműen marxista szerző, akinek világos, hogy itt milyen elnyomás, hogy itt a kapitalizmus soha belüli elnyomásról van szó, szóval, hogy ez még ha nem is az osztályok szót használja, de egyértelmű, hogy egy osztály politikáról és pedagógiáról beszél. De hogy ezek megvannak, szóval nagyon erős ez a, ez a fajta ilyen liberális hegemónia szerintem, és ebben a liberális hegemóniában szerintem tök fontos, hogyha ebben a mozgalmi szférába is behozunk egy ilyen kritikai szempontot. Szóval ez a mi a teendő oldala felől, szerintem ez egy, vagy felül a kérdés felől, ez egy ilyen fontos szempont. Tudva az persze, hogy ennek is sok buktatója van, lehet, hogy ez is, nem tudom, ilyen agencia csökkentő is lehet, meg vak bizonyos dolgokra, tehát hogy ezek mind benne vannak, és ugyanez, mondjuk nemrég volt egy izgalmas beszélgetésünk erről, pont erről a koncepcióra, amit írtunk, ilyen többféle megközelítésű magát baloldalnak nevező oktatással foglalkozó szakember ült össze, ilyen titkos megbeszélésre, nem volt annyira titkos, csak most így viccesen ezt mondom, hogy beszéljünk erről a koncepcióról, amit írtunk az Eszterrel, erről az oktatáspolitikai koncepcióról, és ott nagyon súlyos kritikák hangzottak el. Például az egyik az volt, hogy valójában ez nem egy kapitalista kritikus oktatáspolitika, mert hát ha, mert akkor vagy azt mondjuk, hogy tehát ugye lehet ezt mondani, hogy ebben az oktatási rendszerben, ami a kapitalizmus, nem tud működni bizonyos értelme egy kapitalizmus kritikus oktatási rendszer, mert akár akarjuk, akár nem, meg fogja erősíteni, reprodukálni fogja azt a rendszert, amiben vagyunk. Tehát, hogy és akkor ezen a szinten nincs értelme, nem tudom, ezekről beszélni, nem tudom, osztálytudatos pedagógia, meg nem tudom mi, és bizonyos értelemben ez is egy jogos kritika, és az vetődik fel, hogy egyáltalán beszéljünk-e oktatáspolitikáról, vagy van-e külön oktatáspolitika. És itt is, ez is egy vita volt egyébként ebben a társaságban, szóval valaki azt mondta, hogy pont az van, hogy ma nincs oktatáspolitika, mondjuk például az Orbán kormányban gyakorlatilag, tehát tök fontos lenne, hogy legalább így legyen valamilyen ilyen szakpolitika, és hát persze azt tudjuk, hogy minden szakpolitika az ugye nem tud forradalmi lenni önmagában, valószínűleg, vagy nehéz, de hogy mégiscsak ezt a szempontot hozzuk be. Szóval ezek, és sincsenek ilyen világos válaszaim. Én azért azt gondolom, hogy benne mindig ott volt, hogy szerintem mindig van egy ilyen következő lépés, amit tehetek. Szóval, hogy azt én nem tudom megtenni, hogy én fölemelem a kezem, és azt mondom, hogy úgyse tudunk semmit csinálni, mert itt van ez a rendszer, úgyse tudunk rajta változni, akkor azokon a szinteken, ahol úgy tűnik, hogy nem tudjuk ezt a rendszert meg, akkor ne csináljunk semmit. Én azt gondolom, hogy lehet csinálni valamit, ami valami felé tart, és akkor arról meg beszélgethetünk, hogy mi tart mi felé, meg minek van értelme. Meg egyébként arról is beszéltünk a másik oldalon, hogyha mondjuk liberális barátaimmal beszélgetek, hogy ők azt mondják, hogy hát most annyi mindent így megkérdőjelezel, hogy akkor ennek mi értelme van, hogy akkor semmit ne csináljunk, akkor mondjuk nem tudom, itt vagyok én örökbefogadó meleg szülőként, akkor most ne harcoljunk a szivárvány családok jogaiért egyáltalán, és mondjuk azt, hogy hát ezzel most megerősítjük a rendszert, ha elkezdünk ilyen középosztálybeli normatív keretben a családról beszélni, mert egyébként ez történik, amikor mondjuk a szivárvány családokról beszélünk, normalizáljuk ezt az egészet, és azt mondjuk, hogy hát ez a családos család, az tulajdonképpen ez a szlogen, ahogy tetszik, ez az, hogy mintha a család egy ilyen társadalomtól független létező lenne, és ugye a család az ez is család, most persze nem, tehát lehet ezt úgy is értelmezni, hogy nagyon a családok sokféleségét állítjuk, de hogy azért ott van mögötte nagyon erősen az, hogy hát mi is egy ilyen normatív pozícióba beálló, jól fésült, aranyos gyerekek, aranyos apukák, középosztálybeli család vagyunk, egy szivárvány család. És és lehet azt mondani, és nyilván mondom is kritikusan, hogy ez rendszer megerősítő és borzasztóan problémás az egyik oldalon, a másik oldalon meg tök jogosan mondja azt egy szivárvány családban élő ember, hogy de basszus, én ezt akkor is ki akarom magamról mondani, én akkor is oda akarom tenni, hogy én egyenrangú szeretnék lenni, és hogy az utóbbi években egyébként volt bennem egy elmozdulás, szóval nagyon kritikus vagyok például az LMBT témák tekintetében az identitáspolitikákkal szemben ebben a cikkemben, és azt mondom, hogy ezek pontosan ezekre a kérdésekre, amit az előbb is behoztam, vakok, és ez problémás. A másik oldalon pont egy kicsit így benne élve ebben a helyzetben, hogy mi az, amikor tényleg kultúrharcos alapon és identitáspolitikai alapon a kormány az elkezdi befóliázni a könyveket, amik rólam szólnak, ha itt tetszik én nagyon személyesen, akkor azért eljutottam oda, hogy azt mondom, hogy van egy létjogosultsága valamiféle identitáspolitikának is, és hogy én is beleálltam ebbe a család dologba, és azt mondtam, hogy interjút adok, és megjelentem a személyes életemet. Nem ez lett a központja, szóval, hogy én így az írásaimban próbálom elvinni a fókuszt ezekről, amiket én nem érzek a leglényegesebb kérdéseknek az életben, szóval nem véletlen, hogy itt nem egy ilyen identitáspolitikai könyvet írtam, mint egyébként eredetileg volt egy ilyen tervem, szóval eredetileg azt gondoltam, hogy így behozom ezt az állampolgárságot, és a különféle identitások, hogy kapcsolnak az állampolgársághoz. Én végül, hál' Istennek, nem egy ilyen könyvet írtam, akkor még nagyon másba voltam, amikor ezen elkezdtem gondolkodni, és ilyesmit terveztem, és elmozdultam egy erősen kritikai irányba, de hogy, és egy ilyen osztály, és tényleg az osztály az így nagyon erősen megjelent a kutatás során, tehát azért nem csak csak az én ideológiai változás, hanem a valósággal volt találkozás is ezt hozta. De hogy ugyanakkor meg az is van, hogy azóta a cikkem óta azért sok szempontból megengedőbb lettem, és azt mondtam, hogy lehet, hogy ebben a hazai környezetben, ahol van egy nagyon erős jobboldali identitáspolitika, ha úgy tetszik, és egy szélső jobboldali politizálás, ebben a közegben van egy létjogosultsága valamiféle identitáspolitika meg kultúrharc mögé is beállni, miközben meg ne felejtsük el ezt, hogy van egy szélesebb reflexióra szükség. Szóval, hogy most egyébként ez az álláspontom így jelenleg, hogy beszélgessünk erről, hogy nyitott vagyok azokra, akik kritikusak egyik vagy másik irányba, de hogy a felé nem vagyok nyitott, hogy azt mondjuk, akkor ne csináljunk semmit, vagy hogy úgy sem ér semmit a cselekvés, tehát hogy szerintem a cselekvésre szükség van, és akkor keressük meg, hogy mi is vitatkozzunk róla, hogy most ez most akkor egy agenciát ad, vagy nem, tegyük ki az asztalra, nézzük meg, több oldalról nézzük meg, mert hogy nagyon sokszor azért ez történik, hogy nem nézzük meg, tehát nem beszélünk róla, hanem úgy gondoljuk, hogy ez jó, tehát hogy az, hogyha vannak szegregált iskolák, akkor hívjuk meg a középosztályba gyerekeket, mert azon oldjuk a szegregációt, és arra már nem beszélünk, hogy ez egyébként milyen hatalmi viszonyokat meg pozíciókat feltételez, hogy most ez a példához térjek vissza. És nyilván, hogyha van ez az izoláció, akkor mondjuk a tanár az osztályteremben nem tudja ezt feloldani, de azt meg tudja tenni, hogy be tud olyan szempontokat hozni, amelyek megmutatják, hogy egyébként a társadalom összetett, és hogy nem csak a mi középosztálybeli világunk van. És ezek apró dolgok, tehát hogy tényleg az, hogy a matematika órán mondjuk nem azt a példát hozom, ami úgy is szerepel a könyvembe, és már több interjúban idéztem, de sosem tudtam szó szerint idézni. Egy iskolában 50 diáknak van felsőfokú nyelvvizsgája, angol vagy francia vagy német nyelvből. A nemnék szerint van német, és akkor így jön a példa, és akkor ki kell belőle számítani valamit, most az már tényleg teljesen mindegy, hogy mit. De hogy nagyon, tehát hogy beszédes, hogy nyilván, mert hát ebben a közegben ebben élünk, ezzel dolgozunk, ebben vagyunk, de mi lenne, ha mondjuk néha olyan példa is lenne, vagy néha olyasmit is behoznék, ami nem ehhez a társadalmi közeghez. És nyilván erre mondhatja valaki, hogy hát ez most, akkor most jól középosztályi értelmiségén most jól megtettem a magamét azzal, és abban az illúzióban ingatom magam, hogy akkor én most valamit behoztam, és akkor majd ezzel csinálok valamit, és ez is egy jogos dolog, hogy ez is elmehet ebbe az irányba, hogy én most így, nem tudom, én így a saját magamat is így megnyugtatom, megverekedem a vállam, hogyha egy nem ilyen matematika példát csinálok, hanem egy társadalom meg nagyon kritikus és tudatos, és ez is lehet kritika tárgya, és ez is jó, ha kritika tárgya, igen, de hogy mégiscsak valamilyen irányba elindultam, valamit csináltam, és amikor valamit csinál, akkor az soha nem a totalitás lesz, hanem mindig valami rész problémára reflektál, mindig valami kicsi lesz, amit tudok csinálni, én meg együtt, meg nem tudom. És hát az is borzasztó nehéz, hogy hozzak be megint egy kicsit ilyen személyes történetet, hogy azért, amit én nagyon sok írásomban próbálok mondani, az a közös reflexió, meg a közös cselekvés, de hogy ennek rengeteg akadályát látom. Tehát akár a saját életemben, hogyha itt címkel valljak, akkor egyszer fogok erről egy autoetnográfiai tanulmányt írni, hogy mit jelent egyedülálló szülőnek lenni. Van egy párkapcsolatom, akivel távkapcsolatban élünk, de hogy én gyakorlatilag egyedül nevelem a kisfiamat, nagyon kevés segítséggel, nagyszülők nincsenek, és hogy egy olyan atomizált családi létben vagyunk, amiben borzasztó nehezebből kimozni. És akkor vannak kezdeményezések, hogy nem tudom, ezek a mondjuk ilyen közös lakhatás kezdeményezések, meg egyebek, csak ezekbe se, tehát ezek nagyon nehéz oda kapcsolódni, mikor van egy ilyen bejáratott élete valakinek, és nagyon nehéz ezeken a struktúrákon, amik vannak egy ilyen szülői létben, meg az, hogy úgy működnek a családok, hogy ilyen atomizált módon ebbe valamit csinálni. És ráadásul úgy is, hogy azt érzem, hogy nekem már erre nincs energiám. Tehát én, amikor délután 4-től a kisfiam segítem otthon a tanulásban, meg megcsinálom az otthoni házi munkákat, akkor még nincs időm elmenni este 6 órakor egy megbeszélésre arról, hogy csinálunk közös lakhatást, csak hogy ezt mondjam. Vagy hogy majd én akkor beleállok ebbe, és valami közösséget találok. Tehát, hogy egyszerűen ez is egy energiaforrás, és hiányoznak ezek a közösségek. És tök nehéz, és tökre megértem azt, amikor egy tanár azt mondja, hogy jó, hát az ott közösségben ott van nevelőtestet, mit tudok én velük csinálni, nem tudok semmit. Tehát, hogy, és ezek tök jogos felvetések, de hogy mindemellett én azért továbbra is azt mondom, hogy még akkor is, ha saját életemben is látom ezeknek a nehézségét, és azt, hogy azt látom, hogy fogja vagyok annak a fajta középosztálybeli atomizált létnek, amit a családot elhelyezi egy adott struktúrában, és várom, hogy mikor lesz már a gyerekem kamasz, és megy magától egy kicsit valahová, és lesz több időm akár mozgalmi dolgokra, vagy nem tudom, bármire. De eközben azt mondom, hogy azért, de hogy erről is beszéljünk, tegyük és ki ezt is az asztalra, és beszéljünk arról, hogy miért nincsenek közösségeink, vagy miért működik ez nehezen, vagy hogy működhet ez nehezen, vagy hogy lehet az, hogy ne egyénileg kelljen annyi energiát ebbe beletenni. Szóval ezek mind ilyen tök fontos kérdések szerintem, és előrevívőek.
Az osztálykülönbség nem ott képződik meg az iskolában. Nem ott jön létre, tehát felszámolódni sem tud ott. Viszont a habituális, vagy az ideológiai különbségtétel, tehát kvázi, minthogyha most nagyon rossz analógiával, minthogyha etnikai csoportok lennének a középosztálybeliek, és nem középosztálybeliek, a munkásosztálybeliek, mintha két etnikai csoport lenne, tehát a kulturális különbségek, azok viszont sok tekintetben ott képeződnek meg az iskolában is, a médiában is, ugye az egész a kultúra területén, azt viszont tudjuk, hogy az ilyen típusú különbségek azok a határteremtés gesztusával jönnek létre, tehát hogy nem az van, hogy a magyarok és a románok azok nem tudom én ilyen valami különbség, hanem azáltal lesznek magyarok és románok, hogy határokat teremtek, és folyamatosan hétköznapi gyakorlatok által azokat a határokat abban, hogy öltöznek, mit esznek, hogyan viselkednek, ezáltal a határteremtés gesztusa hozza létre a határ két oldalán lévő közösséget. És hogy ilyen értelemben viszont az, hogy de hogy közben a határ az meg egy membrán, egy áteresztő valami is. Tehát, hogy egyszerre az interakció terepe és az elkülönülés terepe. És hogy ilyen értelemben a különböző habitusok közötti eltávolítás határ, és hogy ott lehet valamit mégiscsak játszani, ami adott esetben aztán visszahathat az alapra, úgymond.
Ez egy tök jó gondolat, ezt köszönöm, ez nagyon
de, hogy
jól illusztrálja, amit én is gondolom.
És hogy ezt teszi értelmessé, tehát hogy nem az, hogy akkor feltesszük a kezünket, és akkor nem lehet úgyse semmit csinálni, hanem ez. De hogy ez közben ott van ennek a veszélye, hogy lehet, hogy tényleg értelmetlen, és hogy ez az ember küzdjés bízva bízzál. De ez már, hogy hát bízzál, de lehet, hogy nincs értelme, csak...
Ezzel a depresszív gondolattal fejezzük, de, vagy mondjam nem, azt, hogy én azért a remény pártján vagyok, minden illúzió, meg nehézség, meg egyébek ellenére, szóval, hogy azért igen, szóval hogy lehet, hogy ez is abból a spirituális örökségből van, amiből jövök, hogy itt van egy ilyen remény, aminek ráadásul a kereszténységben van egy úgy mondják, ugye eszkatológiai távlata, vagy ezt a teológiai kifejezést használom, tehát hogy egy ilyen messzire mutató végkifejlett távlata, hogy ami nem tud itt megerősödni, annak lesz valamiféle folytatása, vagy valamiféle jövőbeli beteljesedése, ami egy nagyon sajátos ilyen remény, amit persze lehet egy ilyen illúziónak is gondolni, vagy lehet egy ilyen termékenyítő reménynek is gondolni. Számomra ez mindig egy termékenyítő remény volt.
Radikális remény.
Igen.
Igen. A Gulyás Marci is, amikor beszélgettél vele, akkor kiemelte ezt a gondolatot, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Én is végül egy idézettel készültem, az utolsó, tulajdonképpen záró fejezetedből, aminek az a cím, hogy hogyan lesz az ideológiákból transformatív antropológia, előremutató válaszok. És az első pont, amit írsz, hogy ha számot vetünk a rendszerrel, akkor leszámolunk az illúzióval, hogy teljesen függetlenek lennénk. A kapitalista rendszer többek között épp azzal bénítja meg az ellene való fellépést, hogy széles tömegekkel hiteti el, hogy autonómak és függetlenek. A függetlenség el nem ismerése nagyon fontos első lépés a rendszer megbontásához. És szerintem ez én azt hiszem, hogy ezt emelném ki, és ebben abszolút benne van, hogy igenis van agencia, cselekvőképességünk, tehát a radikális reménynek van alapzata, csak sokszor pontosan ezt látják bénítónak nagyon sokan. Uh-huh. Tehát, hogyha felismerjük ezeket a struktúrákat, ez rettenetesen úristen, akkor mit tudunk tenni, semmit nem tudunk tenni, de éppen akkor látjuk a függőségénken keresztül látjuk, vagy a kitettségéken keresztül látjuk egyébként, hol van mégiscsak mozgástér. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, Gyuri. Nagyon jó volt veled beszélgetni, és még tudnánk is hosszasan. Elsősorban a könyvedről beszéltünk, de nem kizárólag a könyvedről beszéltünk. Jók leszünk, hogyan formál társadalmi lényi az iskola, és van egy második alcíme is, amit én nagyon szeretek, hogy összehasonlító kritikai etnográfia mindenkinek. És az a mindenkinek azt alá kell húznunk, mert valóban úgy írtad meg, hogy nagyon széles körűen hozzáférhető legyen, és nagyon különböző habitusokkal és osztályhátterekkel is elgondolkodtató és reflexióra késztető könyv legyen. Nagyon köszönöm, mondtam is a könyvbemutatón, de most mondom még egyszer, hogy nagyon köszönöm, hogy megírtad ezt a könyvet, és hogy így írtad meg, mert szerintem sokkal nagyobb hatást tudnak elérni így könyvek, hogyha a szerző következetesen reflektál arra, hogy az olvasó mit gondolhat akkor, amikor ezt vagy azt olvassa, és hogy így behúzod. Erre azt hiszem, egyre inkább szükségünk is van, hogy a szövegek azok közvetlenül is megszólítsák az olvasót. Szóval ez a könyv, ami idén jelent meg az Ötvös kiadónál, ami az ELTE, Ötvös Román Tudomány Egyetem kiadója, és amit nagyon ajánlunk. Ez a beszélgetésünk valószínűleg januárban fog megjelenni. Szóval most már az ünnepekre nem tudjuk ajándékként ajánlani, de azt hiszem, hogy a számos könyvbemutató, ami volt a könyvnek ott viszonylag sokakat elért az üzenet, meg a partizános beszélgetés is, meg a Horváth Bencéiknek a beszélgetése és podcastja is által is sokakat elért ez a könyv. Én is tervezem, hogy karácsonyi ajándékként. Én is persze tanárcsaládból származom. Mindenkim is tanár volt. És ma is az. Úgyhogy nagyon ajánljuk ezt a könyvet, hogy olvassátok el, és a beszélgetésünk előtt, vagy a beszélgetésünk után a könyvet is, beszélgetésünk meghallgatása előtt, vagy után a könyvet is olvassátok el, és ajánljátok másoknak. Köszönjük a beszélgetésünk szerkesztőjének, távolabbi szerkesztőjének, Bozzai Balázsnak a munkáját, illetve Irsik Bencének is köszönjük, aki a hangmérnökünk, hangtechnikusunk volt. És köszönjük grafikusunknak, Farkas Szandrának az előképet a beszélgetéshez.
Én is köszönöm, hogy itt láttam, és én is elvesztem a beszélgetés veletek.
Nagyon köszönjük. Búcsúzunk tőletek. Sziasztok!